Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Csak pár szót szólnék azzal kapcsolatban, ha valaki most először van itt, vagy esetleg még nem tudja, hogy is vannak ezek a folyamatok itt a gyülekezetünkben. A baptista közösségben a gyülekezethez tartozás az egy különösen fontos dolog. Úgy látjuk Isten igéjéből, hogy úgy jó tartozni egy közösséghez, hogyha valaki felelősséggel van ott és elkötelezett formában. És hát ennek láttátok most egy gyönyörű részét ennek a folyamatnak, hogy Buszt és Evelin bizonyságot tett. Csak szeretném mondani, hogy tudjátok, hogy hol tart ez a folyamat. Ugye úgy szokott ez mindig lenni, hogy valaki elkezd járni a közösségünkbe, és megfogalmazódik benne, hogy hú, hát szeretnék ide tartozni. És a gyülekezet tagja is, ahogy megismerjük, bennünk is megfogalmazódik, hogy hú, de jó lenne, hogyha ők ide jönnének, mert itt szolgálnak az Urat. Aztán, amikor ez így már kialakult valakiben, akkor szokott szólni egy vezetőnek, és akkor a vezetősége van egy beszélgetés, és utána jön valaki így a gyülekezet elé, és mondja el az ő bizonyságtételét. Itt tartunk most, Evelinnel és Gusztival, és azt szeretném megjegyezni, hogyha valaki ilyesmibe gondolkozik, tehát gitározni meg énekelni nem kell, de lehet. Tehát, hogy csak hogy nehogy ez valakit visszatartson, hogyha ő nem tud ilyen szépen énekelni, meg gitározni, akkor nem lehet a gyülekezet tagja, ez nem így van. Ami szükséges ehhez, az, hogy elmondjuk azt, hogy mit is jelent számunkra Krisztus, és hogy Krisztussal összekötöttük az életünket, és semmi több. Ez a legfontosabb dolog. De én is szeretném mondani, hogy csodálatos volt hallani ezt az éneket, és köszönjük nektek, Isten áldjon meg benneteket. És ezután lesz majd még egy izgalmas dolog, és ez két hét múlva lesz, amikor egy gyülekezeti tanácskozás lesz, és ott fogjuk majd befogadni Evelint és Gusztit, ugyanis a gyülekezet tagjait nem a vezetőség fogadja be, hanem maga az egész gyülekezet, és ezt együtt szoktuk kimondani. Úgyhogy ez az a folyamat, ami zajlik, és utána pedig együtt szolgáljuk az Urat, és hát így vagyunk most itt, és nagyon hálásak vagyunk érte, hogy itt vagytok. Isten áldjon meg benneteket, Guszti és Evelin. Most egy nagyon különleges idő van számomra, mert olyasmi van, amit még sose volt. Ugyanis tulajdonképpen egyszerre prédikálok a feleségemmel, aki Fehérváron szolgál, és most azért mondtam így, hogy prédikálok, mert ő csak tolmácsol, ugyanis ott egy olasz lelkipásztor van, és ő tolmácsolja éppen, és éppen most kezdődik szerintem. De úgy gondoltam, hogy hát igazából én is csak tolmácsolok. Legalábbis nagyon remélem, hogy tolmácsolok, és kérlek benneteket, hogy tekintsétek így most, amit mondani fogok, hogy próbálom azt az üzenetet tolmácsolni, amit Isten akar elmondani nektek és nekem. És kérlek most benneteket, hogy álljunk föl az Úr előtt. Szeretném felolvasni azt az igét, amiről ma is, a múlt héten is erről volt szó lesz, és utána pedig az Urat segítségül hívni azért, hogy ez a tolmácsolás jól sikerüljön, és a mi füleink pedig nyitottak legyenek Isten igéjére, hogy azt befogadjuk. A Rómaiakhoz írt levélből a 8. résznek az 5.-6. versét szeretném most is felolvasni. Ez az egész 8. résznek a szíve, lelke. Tehát Pál levele a Rómaiakhoz 8:5-6. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek. Akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Istenünk, hálát adunk neked a te igédért, és hisszük és valljuk, hogy a te igéd igazság, és a te igéd eleveníti meg az életünket, és az igéd az, ami tanít minket, bátorít minket, fed minket, és elvezet minket az üdvösségre. Megnyitjuk most a mi szívünket, és kérünk téged, hogy tedd meg azt a csodát, hogy megérthetjük személyesen a te mára elkészített üzenetedet. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. A múlt héten, emlékeztek rá, akkor kivetítettem egy érdekes embernek a képét. Most látván itt a nagy küzdelmet, és minden elismerésem a dicsőtőcsoport és a kivetítőké, hogy volt egy kis technikai probléma, és hogy így is ezt végig csináltátok, és tudom, hogy így nehéz, hogy nem tudjuk olvasni, és küzdötök, de köszönjük nektek, és azt gondolom, hogy az Istennek a dicsérete az úgy is megvalósult, hogy most ez így alakult. Úgyhogy ezért most nem kértem még azt is, hogy most még vetítsük ki megint ezt a képet, de talán emlékeztek rá, hogy egy japán embernek a fotóját vetítettem ki. Úgy hívták ezt a japán embert, hogy Onoda Hiroo. Hát nem tudom, hogy aki ismeri, hogy mit gondoltok róla, hogy ő egy szerencsés ember, vagy egy szerencsétlen ember, vagy egy nevetséges, vagy egy dicsőséges ember. Hát azok kedvére, akik esetleg múlt héten nem voltak, elmondom, hogy ez a japán katona volt, aki a legtovább harcolt a II. Világháborúba, de hát nem is akár mennyit harcolt, mert ő a háború befejezése után még 29 évig küzdött. Ugyanis egy Fülöp-szigetegi szigetre vetődött, neki volt ott egy komoly feladata, az, hogy vesse be magát a dzsungelbe, és ott ilyen gerilla harcokat folytasson, és vigyázzon dolgokra, és nem tudott arról, hogy vége van a háborúnak. Nem szerzett erről tudomást, vagyis hát igazából tudomást szerezhetett volna, mert az amerikai hadsereg ledobált ilyen szólólapokat, és valószínű azt rosszabb japánsággal tette, mint ahogy Evelyn most már magyarul beszél, mert az fantasztikus. És ő olvasgatta, és ott volt, hogy vége a háborúnak, stb., de hát egy japán katonát nem lehet átvágni, és nem hitte el ezt a dolgot, és azt mondta, hogy hát ő ilyen trükknek nem fog bedőlni, hogy amerikaiak ledobják neki, hogy vége a háborúnak, és küzdött tovább. És tudjátok, 29 évig harcolt. Néhány megölt embereket is, meg rabolt, meg stb., és eddig küzdött. És aztán egyszer csak egy újságíró végül vette a fáradtságot, bántorságot, és megközelítette őt, és nagy nehezen el tudta vele hitetni, hogy vége van a háborúnak. Ez 1974-ben volt. De ő csak úgy volt hajlandó letenni a fegyvert, hogyha az a parancsnok, aki őnek parancsnoka volt még a 45-ös évben, az jön, és megmondja neki, hogy akkor le kell tenni a fegyvert. Úgyhogy ez az idős ember, aki már egészen mással foglalkozott, elutazott Fülöp-szigetekre, és végül is így tette le a fegyvert. Utána, majd még később vissza is fogok térni, még más dologra is, még elég sokáig élt ez az ember, ugyanis azt hiszem, hogy 2014-ben halt meg talán, tehát 74-től még azért volt neki 40 év. És sok minden dolgot csinált. Nem tudom, mit gondoltok róla, hogy ő egy hős, vagy pedig hát egy szerencsétlen valaki. Majd erre még vissza fogunk térni, de ami miatt ezt a példát hoztam, az, hogy ő egy rossz háborút vívott. Egy olyat, aminek már vége volt. Tehát már értelmetlen dolog volt. Viszont majd látni fogjátok, hogy később aztán egy újabb háborút hívott, ez már teljesen más jellegű volt. És tulajdonképpen erről szól a mai igehirdetés is, hogy mi, a Krisztust követő emberek, hát milyen harcot is vívunk, és van egy bizonyos harc, amit már nekünk nem kell tovább vívnunk. A Kolosséhoz írt levél 2.13-tól olvasom, és titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket, eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket, és a hatalmasságokat nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Azt olvassuk itt, hogy van egy harc, amit Krisztus megnyert már, amit nekünk nem kell már megharcolnunk, amit már nekünk nem kell megküzdenünk, és hogyha mi ugyanezt a harcot akarjuk küzdeni, akkor valami teljesen butaságot csinálunk, ugyanúgy, mint ez a japán ember. Ez a harc pedig, ami üdvösségünk, ami megmenekülésünk, ami békességünk, ami életünkért való harc, amit Krisztus elhozott már. Azt olvassuk itt a 8. részben, hogy a lélek törekvése pedig élet és békesség. Erről szól a 8. vers, ezt bontja ki tulajdonképpen, és egy olyan életről beszél, ami nem egy olyan élet, mint amit ez a japán katona harcolt, hogy valahol a dzsungelba elveszve az életünkért harcolunk, ami már igazából nem is kéne, nem egy vegetációról szól, nem arról szól, hogy egyáltalán csak úgy leszünk, és valahogy túléljük ezt a világot, hanem egy olyan teljes életről, egy boldog életről, amit Isten készített el nekünk. Egy fizikai, lelki, szellemi életről, amit az Úrban élhetünk. És azt is mondja itt az Isten igéje, hogy a lélek törekvése, a lélek, aki bennünk él, ő törekszik arra, hogy egy ilyen életed legyen. Van még egy másik törekvése is, hogy békességben éljünk. Békességben az Istennel, békességben az embertársainkkal, és békességben önmagunkkal. És hogyha ezt a békességet és ezt az életet, ezt mi szeretnénk magunknak megharcolni, és azt gondoljuk, hogy bizonyos dolgokat kell nekünk ezért tenni, és tulajdonképpen ezért küzdünk az egész életünkben, a fizikai biztonságunkért, a lelkünknek az örömért, és még sok-sok dologért, akkor tulajdonképpen ugyanolyanok vagyunk, mint az a japán katona, aki 29 évig harcolt egy olyan dologért, ami már értelmetlen volt. Hiszen ezt a lélek hozza a mi életünkbe, és a lélek adja számunkra. John Stott a következőt mondta, ezt a múlt héten is elmondtam. Alig, hanem nagyobb buzgósággal törekednénk a szent életre, ha igazán meg lennénk győződve róla, hogy az élet és a békesség útja az a Krisztusban elrejtett szent életünk. Tehát alig, hanem nagyobb buzgósággal törekednénk a Krisztussal való összekötött szent életre, és itt a szent életet nem úgy értem, hogy valami perfekt, tökéletes élet, tehát hogy mindent jól csinálunk és nem hibázunk, hanem a Krisztussal való összekötött életre, arra, hogy az Úrral járjunk, ha meg lennénk róla győződve, hogy ez a békesség és az életnek az útja. Mert tulajdonképpen ezt harcoljuk, és ezt kutatjuk az egész életünkbe, és mégis sokszor más utakat járunk. A 8. rész ezt fejti ki, hogy hogyan lehet ilyen életünk, és hogyan lehet ilyen békességünk, és a 8. rész az a lélekről szól, és azt mondja, hogy ez tulajdonképpen bennünk a léleknek a törekvése. És 5 olyan dolog van, amit a 8. részben le van írva, hogy hogyan is lehet ez a békesség a miénk. Az először is arról beszél Pál apostol, hogy félelem helyett biztonságot ad Istennek a lelke. Tehát, hogy nem kell nekünk félnünk, nem a rettegésről szól az életünk, hanem biztonságban lehetünk. Egy ilyen életünk lehet. Aztán utána azt fejti ki, hogy a reménytelenség helyett reményünk lehet. Na, jó volt hallgatni Mihály bácsinak ezt a bizonságtételét, hogy elmondta, hogy abban a versben benne volt meg az ő szavaiban is, hogy milyen reménység felé megy ő. Nem reménytelen életet élt. Aztán utána arról beszél Pál a 8. részben, hogy a lélek munkája ki bennünk azt, hogy a feladás helyett a küzdelem legyen a mi életünknek a része. Hogy ne adjunk föl dolgokat, mert az ördög azt akarja, hogy minél több dolgot feladjunk, és úgy beleszürküljünk, és ebbe, hogy elvegetáljuk itt ezt az életet. De azt mondja Isten igéje, hogy a lélek az a küzdelmet adja nekünk, hogy küzdjünk. Aztán utána, és erről a háromról volt a múlt alkalommal szó, tehát erről már csak röviden fogok pár szót szólni, és utána van még 2, amiről meg ma szeretnék részletesebben beszélni. Emlékeztek talán, hogy kérdeztem azt, hogy szerencsés vagy szerencsétlen embernek tartjátok magatokat. Szerencsés vagy szerencsétlen? Azért kérdezem így, bár imaházban nem szoktuk ezt a szót használni, de a világban igen, hogy ugye hát olyan szerencsétlen vagyok, hogy nekem semmi nem jön össze, és így tovább, és így tovább. És ez egy ilyen lájtos kifejezés, hogy szerencsés vagy szerencsétlen. De a Biblia más kifejezést használ erre a két szóra. Az egyiket azt nagyon szeretjük, azt könnyen kimondjuk, az az áldott. Tehát, hogy áldott ember vagy-e, de ennek az ellentétje nem a szerencsétlen, hanem az átkozott. És erről beszél Isten igéje, és ez a hónap igéje is, hogy te mit gondolsz magadról? Te egy átkozott ember vagy, vagy áldott ember vagy? Mert kettő közül kell választanod. És hogyha te azt mondod, hogy hát én nem vagyok átkozott, csak egy kicsit szerencsétlen, meg annyi minden szerencsétlenség ér, akkor tulajdonképpen finoman, lájtosan mégiscsak ezt fejezed ki. Isten igéje azt mondja, hogy a lélek törekvése benned az, hogy megéljed ezt, hogy te áldott vagy. Áldott nem azért leszel, mert te ügyes vagy, hanem azért, mert Isten lelke kimunkálja benned, és Isten megállt téged. És az utolsó ilyen dolog, azt pedig úgy mondhatnám, hogy elutasított vagy, vagy szeretett vagy. Elutasított vagy, vagy szeretett vagy. Isten lelke azt próbálja neked elmondani, azt akarja mondani, hogy te szeretett vagy. Hát te nem elutasított vagy, téged szeret az Isten. Szóval ezt az öt dolgot emeli ki Pál apostol, hogy tulajdonképpen aki biztonságban van, akinek van reménysége, aki küzd, aki áldott és aki szeretett, tehát van, aki őt szereti, az békességben tud lenni. Embertársaival, Istennel, önmagával, és az egy teljes életet tud élni. És hogy emlékeztek rá, akkor megnéztük mindezt Jézusnak az életére, és azt láthatjuk, hogy amikor Jézus itt volt a Földön, akkor ő biztonságban volt. Bár sokan az életére törtek, és tulajdonképpen sok nehézség volt az életébe, de biztonságban volt. És az ő követője például Pál apostol is biztonságban volt. Addig, amíg ő elvégezte az ő dolgát itt a Földön, addig nem lehetett őt elpusztítani. Jézus tehát biztonságban volt. Jézusnak volt reménysége. Hát persze, hogy volt reménysége, hát ő tudta biztosan, hogy hova megy vissza. Jézusnak jutott küzdelem. Mert ugye a biztonság, reménység, áldás, szeretetség, ezek a jó dolgok, de Jézusnak is jutott küzdelem. Tudjuk, hogy nem akármilyen küzdelem volt, és föladta ezt a küzdelmet. Nem adta föl. Tehát Jézus küzdött is. Jézus áldott volt. Hát persze, hogy áldott volt. Igaz, hogy egy rövid időre átkozottá lett értünk, de ezt tudatosan tette, hogy magára vette a bűneinket. És Jézus szeretett volt? Hát persze. Az atya kijelentette neki. Rengetegszer is, ő tudta, hogy az atya mindennél jobban szereti őt. És Jézus ezért tudott ilyen életet élni a Földön. De Jézus nem Superman volt, tehát ő nem úgy volt itt a Földön, hogy tulajdonképpen embernek kinéző Istenként itt volt és lebegett, és ő bárhova el tudott húzni, meg ő neki semmi nem fájt. Tehát ő nem így volt itt a Földön. Ő emberré lett, teljesen emberré lett. És mi által tudta ő ezeket a dolgokat megélni, hogy biztonság, reménység, küzdelem, áldás, szeretettség? A lélek által, aki betöltötte őt. Jézus folyamatosan lélekkel teljes állapotban élt. És ezt a példát hagyta itt nekünk, hogy ez a miénk is lehet. Azt mondta Jézus, hogy még nagyobb dolgokat is tudunk tenni, mint amit ő tett. Ugyanúgy átélhetjük ezeket. Ő megmutatta nekünk ezt a példát. És erről szól a 8. vers tehát, vagy rész, hogy hogyan is érthetnénk meg azt, hogy Isten lelke bennünk munkálja ezeket a dolgokat. És szeretném mondani, hogy ezek a dolgok ugyanolyanok, mint a boldog mondások, amikre azt szoktam mondani, hogy azok nem teljesítmények. A boldog mondások. Tehát nem egy olyan dolog, amit esetleg intelligens ember, vagy nagyobb akaratejű ember meg tud csinálni, a másik meg szegény nem, hanem mindenki egyforma módon élvezheti. Biztonságban ebben a világban ki tud lenni? A legerősebb ember, vagy a leggazdagabb ember? Nem, azt tudjuk. Lehet, hogy ő úgy érzi, hogy kicsit nagyobb biztonságban van, de igen, igazából nem. A legutolsó ember, aki a legszegényebb és a legkevésbé értelmes, ugyanúgy tud biztonságban lenni az Isten kezében, mint a leggazdagabb ember. Nem teljesítménytől függ. Reménysége. Kinek lehet? Van ebbe különbség? Nincsen. küzdeni? Hát itt már esetleg mondhatjuk, hogy valaki esetleg azért egy küzdősebb típus, és ő jobban tud küzdeni. Csak itt szeretném mondani a japán katonák, hogy sokszor olyan dolgokkal küzdünk, amivel lehet, hogy emberi erővel nagyobb dolgokat tudunk tenni, mert nem tudom, ki tudott volna 29 évig küzdeni a dzsungelba, és utána ember maradni, és utána még 40 évet élni, mert én biztos nem. De itt nem erről van szó, amikor a küzdésről van szó, akkor arról van szó, hogy a lélek segít a mi erőtlenségünkön. Tehát egy olyan fajta küzdésről van, amikor úgy érzed, hogy erőtlen vagyok, nem tudom ezt megcsinálni, és Isten lelke segít. És aztán ott van, hogy áldott ki tud lenni magától. Ki az, aki meg tudja úgy csinálni, hogy ő áldott lehessen. Vagy ki az, aki el tudja érni, hogy Isten őt szeresse. Ezek nem teljesítmények. Arról szól ma Isten igéje, hogy hidd el, hogy ez te vagy. Ha te Krisztushoz kötötted az életedet, akkor te biztonságban lehetsz, reménységed lehet, küzdeni tudsz, áldott vagy és szeretett vagy. Múlt héten is felolvastam egy igét a korintusi levélből, és most is szeretnék, mert mondtam azt, hogy van viszont egy harc. Mert azért azt nem mondhatjuk, hogy itt a világ béke, és hát Jézus már megharcolt mindent, és nekünk már semmiben nem kell küzdenünk, csak hogy nem abban kell küzdenünk, hogy nekünk biztonság, nem ezekért a dolgokért kell küzdenünk. A 2 Korintus 10.3-tól olvasom, mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Tehát a harc az az elménkben van, és amiért mi küzdhetünk, az a Krisztus iránti engedelmességünk, a Krisztus iránti követésünk. Nem az, hogy biztonságban legyünk, nem az, hogy áldottak legyünk, hanem a Krisztussal való közösségünkért küzdhetünk az elménkbe, hogy az ördög ne tudja ezeket a várait fölépíteni, mint félelem, reménytelenség, feladás, szerencsétlenség, elutasítottság. Mert ezeket emeli föl a fejedbe, és elhiszed neki, hogy igen, hát én ilyen vagyok. Nagyon érdekes ennek a Onoda Hirónak az élete, ugyanis képzeljétek el, hogy amikor 74-ben, 22 évi dzsungelküzdelem után hazament Japánba. Hát ugye tudjuk, hogy Japán addigra már teljesen más volt. És amikor megérkezett, hát mit gondolnánk, hogy hát ennek a Onodának ennek ez hogy tetszett, hogy fú, micsoda fejlődés, meg stb. De képzeljétek el, neki nem tetszett az, amit látott ott Japánba. Nem tetszett neki az egész. És elment onnan, Brazíliába ment, ha jól tudom, és ott éldegélt. És egyszer olvasott egy hírt, hogy egy japán gyerek baseball ütővel agyonverte a szülőjét. És akkor elgondolkozott azon, hogy lehet, hogy neki van még valami célja az életének, és képzeljétek el, visszament Japánba, és arra adta az életét, hogy a gyerekeket tanítsa. Valamit átadjon abból, ami neki van, mert azért ez egy... Hát nem tudom máshogy mondani, egy tökös csávó lehetett. Tehát azért 29 évig a dzsungelbe küzdeni, azt azért nem tudja bárki, mint ahogy Pál apostol is volt, hogy hát ő se volt akárki. Az Isten megragadta, hát én most nem tudom, hogy az Onodának a hitéletéről nem tudok semmit, csak példának mondom nektek, hogy ő aztán egy másik küzdelembe vetette bele az életét. Egy olyan küzdelemben, ami nem a dzsungelharc volt, aminek semmi értelme nem volt, hanem egy olyan küzdelemben, hogy emberekért küzdött, gyerekeket akart tanítani. És aztán idős korában boldogan halt meg. És az én válaszom az, hogy ennek az embernek értelmes volt az élete. Még így is, hogy 29 évet nagyon furcsán élt le ebből az életből. De egy üzenet arra, hogy ha észreveszünk, hogy rossz dolog, amiben küzdünk, rossz dolgokért küzdünk, mert azok már megvannak nekünk, annak a háborúnak vége, és ez a tiéd lehet, és hogy a te energiádat, a te küzdelmetet vidd át másba, amit Isten ad neked. Egyrészt, hogy ne engedd, hogy az ördög elhitessen veled mindenféle butaságot, másrészt pedig, hogy az Isten szolgálatába küzdjél. Mert ott van küzdelem, és annak a háborúnak nincsen vége, és amit Pál apostol is végigélt az életében, utána addig is küzdött, addig el akarta pusztítani a kereszténységet, és küzdött Izrael nagyságáért, és utána pedig küzdött Krisztusért. És erre hív bennünket Isten igéje, és erre hív bennünket a lélek, hogy így küzdjünk. Nagyon röviden, csak emlékeztetőül, tehát az első dolog, amit a lélek ad nekünk, az az, hogy nem kell félnünk, hanem biztonságban lehet az életünk. Azt olvassuk itt a 8. rész 15. versétől, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Akikben Isten lelke ott van, az, ha igazán mélyen belenéz a lelkében, akkor tudja, hogy ő Istenhez tartozik. Ő Isten gyermeke. Csak azt is tudjuk, hogy ha úgy vagy most itt, hogy még nem kötelezted el magadat az Isten mellett. Ahogy hallottuk a bizonságtételben, hogy kell egy pont, amikor kimondtad, hogy igen, én az Úré vagyok, ha ezt még nem tetted meg az életedbe, akkor van mitől félned. Akkor nem mondja az ige, sehol nem mondja az ige, hogy senkinek nem kell félni. Hanem azt mondja Isten igéje, hogy annak nem kell félni, aki az Istenhez kötötte az életét. Ez tehát az egyik, amit a lélek tesz, és a lélek, ami lelkünkkel együtt bennünk kiáltja bele a mi szívünkbe, gondolatunkba, hogy ne félj, mert Isten gyermeke vagy. Aztán a másik dolog, amiről olvasunk, ez a 18. verstől levő szakaszban van, hogy reménytelenség helyett reménységre szól a mi elhívásunk. És azt olvashatjuk ott, hogy a lélek tudja, hogy sóhajtozunk időnként, várjuk a világban, ami testünknek a megváltását, ami egy könnyebb életet, amikor látjuk a betegségeket, a nehézségeket, a küzdelmeket, és a lélek tudja, hogy mi sóhajtozunk, de azt mutatja, hogy van egyfajta reménységünk, ahova megyünk, és végül arra bátorít bennünket, hogy álhatatossággal várjuk. Hogy ne higgyük el az ördögnek azt, hogy tulajdonképpen nincs reményed. Tulajdonképpen nem érdemes igazán komoly keresztény életet élni, nem érdemes szent életet élni, mert úgyse lesz jobb. Isten lelke azt mondja, hogy igenis lehetsz állhatatos, és kitarthatsz Krisztus mellett. És ennek lesz gyümölcse. És a harmadik dolog, amiről a múlt héten volt szó, az pedig arról szól, hogy a lélek segít a mi erőtlenségünkön. És aztán azról is van benne szó, hogy ő tulajdonképpen kimondhatatlan, nem kimondott szavakkal imádkozik érted, mert igazából te nem tudod, hogy neked mi a jó. Emlékeztek, beszéltünk erről, hogy ki az, aki tudja pontosan, hogy mi lesz neki jó. Ki az, aki tudja pontosan, hogy 5 év múlva mi lesz neki jó. Sok mindent tudunk mondani, hogy erre van szükségünk, meg amarra, meg itt szeretnénk élni, meg ott, meg így lesz jó, úgy lesz jó. De ha visszarézünk az életünkre, sokszor azt látjuk, hogy nem jól láttuk. A vágyaink nem mindig jók. Persze, Isten a vágyainkon keresztül is vezetett. Nem mondom, az önmagában rossz, de alapvetően a léleknek van egy olyan szolgálata felénk, hogy ő könyörög értünk, és vezet bennünket azon az úton, ami nekünk jó. És ezt mi elfogadhatjuk, és küzdhetünk azért, amit az Isten ad nekünk feladatot éppen, és a lélek segít a mi erőtlenségünkön. És most jutottunk el arra részre, ami a hónap igéje is, ami pedig úgy szól, hogy átkozottság helyett áldás. 28. versben így olvassuk. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Hát, mi az, hogyha nem ez az áldás, nem? Tehát, hogyha valaki így élhet az életében, hogy tulajdonképpen bármi történik, bárhol jár, mindig a javadra fog szolgálni. Ezt mondhatjuk, hogy ezek a szerencsés emberek. Most ha világi értelemben vezetjük, akkor én áldott vagyok. És nézhetjük, hogy hát ez nem igaz, ez a másik ember. Bármit csinál, mindig jó lesz a vége. És ugye azok, akik nem ismerik Istent, még néha be is pöccenek ezen, hogy hát azért ez nem igazság. Hogy ilyen a te életed, ilyen lehet. De nézzük meg egy kicsit jobban, hogy mit is mond itt Isten igéje. Azt mondja, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Itt Egy érdekes, sokféleképpen fordították, itt egyébként a Synergeo ige van, és itt egy zárójelben hagy reklámozom a Synergos Biblia iskolát, mert ezt pont erről a szóról nevezték el, és egyébként azt jelenti a Synergeo, hogy együtt munkálkodni, és ebben a Biblia iskolában úgy gondolják a tanárok, hogy az Istennel együtt munkálkodva tanítják a diákokat. És itt erről van szó, hogy tulajdonképpen nem egy kicsit úgy is érthetjük ezt, hogy tulajdonképpen minden dolog azon dolgozik, hogy nekünk jó legyen. Hát nem tudom, ezt észrevettétek az életetekben, hogy ez így működik-e, hogy mindenki a munkahelyeteken, mindenki csak azon vagy, hogy ti fölemelkedjetek, és egyre jobb békességben érzétek magatokat. Én ezt nem vettem észre, hogy ez ilyen lenne, tehát nem ezt jelenti, sokkal többet jelent ennél. Azt jelenti, hogy Isten munkálkodik, tehát Isten együtt munkálkodik tulajdonképpen veled, ő az, aki folyamatosan dolgozik azon, hogy neked jó legyen. Tehát ez nem egyfajta ilyen minden jó elképzelés, hogy nekünk minden a javunkra, és mindennek így örülhetünk, hogy fú, de jó, hanem sokkal többet jelent, azt jelenti, hogy Isten munkálkodik, ő aktívan cselekszik, és hogyha valakinek a bizonságtételét végighallgatjuk, akkor észre is vehetjük ezeket a pontokat, hogy valahol Isten már dolgozott. És lehet, hogy ő ott éppen nagyon rosszul érezte magát. Most éppen eszembe jutott Evelynnek a bizonságtételben egy rész, amit nem mondott most el. Majd nem fog remélem megsértődni, hogyha megemlítem, amikor az esküvőtökön kaptatok egy igeverset. Nem egy jó igeverset kaptak, most úgy értem, hogy ami a szép volt, hogy egy esküvőre, és azt mondta Evelyn, hogy hát ez micsoda egy igevers egy esküvőre. De már akkor az Isten munkálkodott abban már egy üzenet volt elrejtve az ő későbbi életükre. És aztán egyszer csak rájöttek, hogy fú, hát az Isten már akkor ezt tudta. Hogy az Isten így munkálkodik, és ő most is munkálkodik a te életedben. Ez tehát az egyik, ami benne van ebben az igében. Aztán, bocsánat, még egy gondolat, még egy példa, hogy nem tudom, látta-e valaki a magyar csapat még 50 perc című alkotást? Senki nem látta. Hát a lányom látta, szegény, mert én velem meg kell, hogy nézze. De foci rajongó, most van az Európa bajnokság, tehát azért talán ennyire aktuális. Hát, hogy mondjam, 18 pluszos, mert a való világot jelenti meg, tehát úgymond a focistáknak a átlagos szóhasználata van benne. De ezt leszámítva viszont azt lehet mondani, hogy arról szól, hogy hogy élte meg a magyar válogatott az elmúlt 4 évben azt, hogy aztán végül kijutottak az Európa bajnokság. És benne van, amikor ott ülnek a öltözőbe összeomolva. Tehát nagyon érdekes film. Javaslom, hogyha tudjátok, nézzétek meg. És csak azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy ott volt egy olyan pont, amikor a törököknek nem volt szabad gólt lőniük, és már csak 2 perc volt a meccsből. És úgy nézett ki, hogy nem lőnek gólt. És kijutottunk volna az Európa bajnokságra. És hát ezek a törökök nem lőttek, egy volt még a vége előtt 1 perccel, és összeomlott ott a válogatott, ugye ott nézték együtt, hogy na hát akkor már megint nem fogunk kijutni. És aztán utána az lett belőle, hogy pótselejtezőt kellett játszanunk, és a norvégokkal kellett, ami nem sok esélyünk volt, de megnyertük. És tudjátok, így kimenni az Európa-bajnokságra, hogy végül is tényleg kiharcoltuk, és nem csak úgy valahogy valakinek a farvizén bejutottunk, így sokkal jobb, sokkal erősebben tud kimenni a válogatott. Tehát ez csak egy példa arra, hogy amikor történik veled valami, lehet, hogy ott letaglózol. És azt mondod, hogy hát ez, én átkozott vagyok, vagy szerencsétlen vagyok. De nem, mert Isten munkálkodik. Az is itt van, hogy Isten, ami javunkra munkálkodik. Ezt úgy tudnám mondani, hogy ami végső jólétünkön munkálkodik. Tehát a cél az nem az feltétlenül, hogy itt a Földön jól érezzük magunkat, de ez is benne van, hogy Isten ad nekünk örömöt itt, de végülis az üdvösségünkön munkálkodik. És én úgy fordítottam le magamnak, hogy ezt a javunkra szót, hogy én nem vagyok pusztán egy darab egy gépezetben. Tehát nem azért munkálkodik az Isten, hogy valami nagy célt elérjen, és akkor hát én ebben vagyok valami, és örülhetek, hogy na én is akkor itt valamit csinálhattam, és akkor de jó nekem, hanem Isten a javamért munkálkodik. Tehát az én javamért munkálkodik. meg a te javadért munkálkodik. Gondolj bele, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő csak úgy munkálkodik, és hogy te egy nagy célba lehetsz egy kis fogaskerekecske, aztán hát meglepettél, aztán ki leszel dobva, hanem Isten a te javadért munkálkodik, hogy neked jó legyen, mert szeret téged. Aztán a következő, ami benne van, hogy mindenben. Ugye ezt a mindent, ezt úgy is érthetjük, amit mondtam, hogy minden, ami javunkat szolgálja, de nem azt jelenti, hogy akkor mindenki jót akar nekünk, vagy minden dolog jó nekünk, hanem hogy bármi van az életünkben, tulajdonképpen az Isten ott van veled, és munkálkodik veled együtt. A 23. Zsoltár jut eszemben, hogy amikor éppen asztal van terítve, vagy éppen hűs völgyekbe járok, és fú de jó, meg magaslatokon, akkor is ott van, de amikor nyomorúságban vagyok, akkor is munkálkodik az Isten. Tehát, hogy Isten bármi van veled, ő mindenben munkálkodik, és abban a helyzetben ki fogja munkálni a te javadat. És jó lesz neked. Nagyon jó példa erre egyébként az 1 Mózes 50-ben Józsefnek ez a jól ismert mondata, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Na most, ha belegondolunk, Józsefnek nem kellett semmit csinálnia ebben az időszakban, szerintetek? Tehát ő csak úgy sodródott, Isten munkálgatta a javát, és egyszer csak észrevett, hogy ő lett Egyiptomnak az uralkodója. Hát nem így volt, nem? Hanem Józsefnek mit kellett csinálni? Egy dolgot kellett tulajdonképpen csinálni. Hűségesnek, vagy ragaszkodnia kellett az Istenhez. Ez az, amit nekünk kell csinálni, semmi többet nem tudunk, a többit Isten lelke munkálja ki bennünk, és mindenben, tehát a börtöntől kezdve, a jó helyeken, akárhol is volt éppen József, Isten munkálkodott az ő életébe. Na, eddig van a szép rész, de van itt azért egy megkötés is. Azt mondja, hogy akik Istent szeretik. Hogy ez megint nem egy olyan dolog, ez a mindenki üdvözülni fog típusú mondat, hogy jó van, majd jó lesz mindenkinek, hanem ott van bizony, hogy akik Istent szeretik. Nekik azok, akik Istent szeretik. Erre is vannak csúnya mondatok a Bibliában. Akik megtartják az ő parancsolatait. Itt megint nem arra kell gondolnunk, hogy egyfajta perfekcionizmus, hogy akkor mi mindent tökéletesen meg tudunk csinálni. És csak az, aki mindent tökéletesen, mert aki mindenki, aki meg tudja tartani a parancsolatokat tökéletesen, annak nincs is szükség a kegyelemre. Hát ezt az előfejtette ki Pál apostol, hogy a törvényt, hogyha megtartott pontosan, akkor oké, csak hát senki nem tudja megtartani. Tehát ez nem azt jelenti, hanem az, aki az Isten parancsolatait meg tudja tartani, aki szereti az Istent, aki bízik az Istenben, inkább így mondanám, hogy van egyfajta bizalmi kapcsolat, és úgy mondhatnám, hogy akinek az a vágya, hogy a parancsolatokat megtartsa, az, akinek az a vágya, hogy az Istenek tetsző életet éljen, tehát ragaszkodjon az Istenhez, ez a vágy, ez tulajdonképpen akkor oltatik be a te szívedbe, a te életedbe, amikor elkötelezed magad Isten mellett. Addig tetszik neked, úgy olvasgatod, nézed, hogy fú, de jó lenne ilyen keresztény család, vagy olyan, te jó lettne, ha így tudnék élni, vagy nem haragudnék, vagy stb. De aztán, amikor elkötelezed magad Isten mellett, és erről szólt a 7. rész, emlékeztek, a törvényről, hogy az milyen csodálatos, hogy akkor benned van egy vágy, hogy fú, hát én ezt szeretném élni. Nem fogod tudni tökéletesen, de mégis az Istenhez való ragaszkodásodat fejezik, és ott van benned. Tehát azt mondhatnánk, hogy ez mindenkire igaz, hogy áldott, aki elkötelezte magát az Isten mellett. Ha úgy vagy most itt, hogy ezt még nem tetted, akkor én most nem azért mondom, hogy bántsalak, de azt tudom mondani, hogy rád ez még nem igaz. De ha már megtetted, akkor pedig igaz. De nagyon egyszerű, mert csak annyit kell tenned, hogy oda mész az Istenhez, és azt mondod, hogy elkötelezem magam melletted, mert veled akarok járni. És akkor rád is igaz lesz. És utána úgy olvassuk, hogy mert akiket elhatározása szerint elhívott. Tehát Isten elhívott téged. Tehát ez egy olyan dolog, ez az áldás, hogy hogy Isten munkálkodik, érted, folyamatosan dolgozik a te javadért, ad egy feladatot, és éled az Istennel való nagybetűs életet, és békességben vagy, mert az életed rendben van. Hogyha most eszembe jut ez a japán emberke, akkor azt tudom mondani, hogy miután harcolt, utána elbújdokolt, aztán visszament, lett neki egy értelmes élete. És valami ilyesmi a mi életünk is, hogy ha megtérünk, akkor fontos az a megtérésünkben tudni, hogy nekünk már utána nem magunknak kell kimunkálni. Tehát nem azért leszünk gyülekezeti tagok, hogy egyfajta farizeusi büszkeségbe éljünk itt a világban, és mondjuk, hogy mi vagyunk a keresztények, hanem mi azért jövünk ide, mert Krisztushoz jövünk, mert Krisztusnál van az élet, és őtőle kapjuk ezeket a dolgokat, mint biztonság, reménység, küzdelem, áldás és szeretetség. És utána pedig Krisztussal együtt boldogan szolgálva beteljesedhet az igazi békesség az életünkben. Utána itt a 29-es, 30-as versben kifejti, hogy mit is ért ezen az elhatározása szerint való elhíváson, és azt olvassuk, hogy mert akiket eleve kiválasztott, és egy pillanatra szeretnék megállni, hogy ez a szó, ez azt úgy is lehet fordítani, hogy előre ismert, vagy felismerte, vagy ez a héberben is az ismer szó, az egy nagyon mély dolog. Itt van az, amikor ugye a férfi és a feleségnek a kapcsolatában is, a férfi ismeri az ő feleségét, és hogy Isten, amikor előre ismer téged, amikor megismeri a te szívedet, és azt mondja, hogy előre megismert téged, ez nem pusztán annyit jelent, hogy ő előre tudja, hogy kik fognak megtérni, ez egy titok, amit nem értünk, ez az eleve elrendelésnek az a tana, amiről sokat lehet beszélgetni, de annyit biztosan tudhatunk, hogy Isten már előre ismeri a te szívednek a szándékait. És azért, mert ő eleve felismert téged, azt mondja, elrendelt rólad néhány dolgot. Eleve elrendelt rólad néhány dolgot. Mit rendelt el? Azt mondja az egyik, hogy hasonlóvá legyél az ő fia képéhez. Tehát, hogy te gyermeke vagy az Istennek. Ezt Isten rendelt el. Hát ki tud ebből kibújni, ha Isten valamit elrendel? Senki. Aztán utána azt mondja, hogy akiről pedig eleve elrendelte, azokat el is hívta. Tehát nincs olyan keresztény, aki ne lenne elhívva valamire, az Istennek a szolgálatába valami speciális dologra is. És azt mondja, hogy azokat meg is igazította, és akit megigazított, azt meg is dicsőítette. Tehát igazán nyilvánított téged, és meg is fog dicsőíteni téged. Itt ez azért van így, hogy múlt időben van, hogy megdicsőítette, de ez majd még akkor lesz, amikor majd oda megyünk az Úrhoz. De ez annyira biztos, hogy ez már le van rendezve. És nagyon érdekes, valaki gondolkozott rajta, hogy itt egy folyamat ki van hagyva. Hogy a megigazítás és a megdicsőítés között van még valami, ami ki van hagyva. Hát a megszentelődés, hogy miért nincsen ott benne. És ezzel lehet gondolkozni, én azt gondolom, hogy azért nincsen benne, mert itt most Isten nem arra akarja hangsúlyt tenni ebben a részben, hogy most neked valamit is kell csinálnod, meg szentnek kell lenned ahhoz, hogy ezek meglegyenek, hanem ez az ő végzése, ezen belül ezt ő fogja gyakorolni veled. De hogy nem ezen múlik a te életed, hanem Isten szeretetén. És utána jön az ötödik dolog, abban, hogy mit ad a lélek, amit azt mondom, hogy az elutasítottság helyett a szeretettséget. Ha megnézitek itt a 8. részben, tulajdonképpen a 31-től 35-ig, van 5 darab, úgy is lehet fogalmazni, azt ott úgy fogalmazta, hogy megválaszolhatatlan kérdések. Az első kérdés, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Esetleg valaki tud-e valakit mondani, vagy valamit? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Senki. Hogy? Hát az ördög lehet ellenünk, de itt úgy érti, igen, hogy úgy érti, hogy ki tud ellenünk tenni valamit. Tehát, hogy ha Isten velünk, akkor ki tud nálunk nagy, tehát ki tud ezt felül bírálni? Senki. Aztán ott van a kettes. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna velünk. Na, nekünk vele együtt mindent. Tehát aki ennyire szeretett bennünket, hogy az ő tulajdonfiát nem sajnálta, akkor tudsz valamit mondani, hogy esetleg valami fontosabb Istennek nálad, ami neki fontosabb, és ami a figyelmét elveszi rólad, és nem tudsz. Hát, hogyha a tulajdon fiát nem kímélte. Aztán a hármas kérdés, ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Nyilván itt megint mondhatjuk, és amit mondott Patricia, az igaz, hogy az ördög azt próbálja vádolni, na de hogy ahogy Laci szokta mondani, a fogatlan kutya, vagy oroszlán. Tehát, hogy nem tud, lehet, hogy nem jól emlékszem, majd Laci kijavítja. Tehát, hogy az ördög vádolhat, de az értéktelen. Tehát amikor kijelentette Isten rólad, hogy te igaz vagy, és szerettéket. Aztán nézzük a négyes kérdést. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik érted? Mert kinek van joga kárhozatra ítélni? Hát csak neki, csak az Istennek. Az ördög nem tud téged kárhozatra ítélni. És az utolsó kérdés, ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap. Annyira becsülnek, mint vágójuhokat. És itt van a záró mondat, üzenet, és utána még van egy himnusz rész. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Azt mondja, hogy a lélek által diadalmaskodsz. Neked egy dolgot kell tenned, a léleknek a munkáját kell engedned. Hogyha hit által ezt nem teszed meg, hogyha elhiszed az ördögnek, hogy ezek nem igazak rád, akkor olyan vagy, mint a japán katona. A dzsungelbe harcolsz. És sokan próbálnak neked szólni, de nem hiszed. Ezt hittel el kell hinned, és a lélek pedig kimunkálja benned. És azt mondja, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Tehát a nyolcadik részben erről próbálja meggyőzni Isten a hallgatót, hogy a lélek ezeket adja. És ezeket neked csak el kell fogadnod, és ez hit által lesz a tiéd. Ez az öt dolog, ez nem teljesítmény, hanem ez a léleknek az ajándéka. Ezeket megélheted az életedben. Kérdés az, hogy hiszed-e ezt? És ezeket szeretném most így Isten színe előtt mindannyiunknak, benne magamnak is föltenni ezeket a kérdéseket, hogy hiszed-e, hogy biztonságban vagy. Hiszed-e, hogy biztonságban vagy? Hiszed-e, hogy van reménységed? Hogy odamész az örökké valóságba? Hiszed-e, hogy az Isten ad neked erőt a küzdelemhez, az ő lelke által? Hogy nem kell feladnod, hanem lesz az utolsó pillanatig, az utolsó leheletedig lesz erőd a küzdelemre. Hiszed-e, hogy áldott vagy? Tudod-e mondani, hogy én egy áldott vagyok? Áldott vagyok. Mert az Isten mindent a javamra munkál. Még azokat is, amik kellemetlenek. Amikor leégtél. Amikor elrontottál mindent. Amikor nem jött össze semmi. Isten még akkor is munkál veled együtt, és a te részed ebben csak az Istenhez való ragaszkodás. Hiszed-e azt, hogy szeretett vagy? Hogy az élő Isten szeret téged mindennél jobban. És egyébként az élő Isten itt a Földön ad embereket, akiken keresztül is kifejezi ezt a szeretetet. Időnként valamikor ez kevés. Már úgy értem, hogy csak néhány ember. Valamikor több. De Isten gondoskodik rólad. Ez a kérdés. Mert hogyha ezt hiszed, akkor valóban ez igaz rád, hogy de mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeretett minket. Így élhetjük az életünket. És akkor tudsz koncentrálni a te elhívásodra. És ezt szeretném így befejezésről mondani, hogy Isten ad egy békességet, megszabadít téged, de nem arra szabadít meg téged, hogy Brazíliába elég éljél, és senki ne zavarjon már többet, mert neked már eleged lett az életből, hanem ad egy célt, amiért élhetsz, és amiért küzdhetsz. És akkor azt mondhatod, hogy élek, és azt mondhatod, hogy békességem van az Istennel, az embertársaimmal, önmagammal. Mert ezek mind megadattak nekem. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl az Úr előtt, és én szeretném most ezt megvallani Istennek, ezt az öt dolgot. Hogyha te is hiszed ezt, akkor ezt magadban, vagy félhangosan, ahogy vagy, te is mondd el Istennek ezeket a dolgokat. Mindegyik után fogok egy picit várni, hogy mondjuk el az Istennek, hogy hiszünk, mert ez hitáltal lehet a miénk, és megtapasztalhatod a te lelkedben. És még előtte csak egy gondolat, hogy ha nem kötötted oda az életedet Istenhez, akkor lásd, hogy erre hív téged az Isten. És amikor odamész hozzá, és azt mondod, hogy Isten, szükségem van rád, akkor téged is befogad ebbe. Imádkozzunk most. Úr Jézus Krisztus, én hiszem azt, hogy biztonságban vagyok. Uram, szeretném megvallani, hogy hiszem, és tudom, hogy élő reménységem van. Úr Jézus, azt is szeretném megvallani neked, hogy tudom, hogy te erőt adsz a küzdelemhez, és soha nem akarom feladni. Úr Jézus, azt is megvallom neked, hogy áldott vagyok. Köszönöm neked ezt a csodálatos ajándékot. És Úr Jézus, szeretném azt is megvallani neked, hogy tudom, hogy szeretett vagyok, hogy te szeretsz engem. És hogy senki el nem választhat a te szeretetettől. Köszönjük neked, Uram, ezt a csodálatos életet, ezt a biztonságot, ezt a szeretetet. Kérlek, segíts bennünket, hogy ne harcoljunk olyan dolgokért, amiket te már megszereztél. De harcoljunk azokért a dolgokért, amit viszont adtál nekünk az elhívásunkért. Köszönjük neked az életet és a békességet. Amen. Amen.